Halas Rádió, a bizalom hangja.
A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Pós Szilviát hallják. Rövid összefoglaló következik mai műsorunk témáiból. Megkönnyíthető az a folyamat, amellyel a tengervízből kivonják az uránt. Meglepő anyagokat találtak a világ egyik legsötétebb folyójában. Megszűnhet a turbulencia a repülőgépeken. Pingponglabdák felhasználásával készített zajszűrőt egy kutatócsoport. Agyi képalkotó eljárás segítségével derült ki, hogy mi teszi vonzóvá a zsíros ételeket. Új rákellenes hatóanyagot fejlesztettek ki magyar kutatók. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. Elsőként a tűzálló anyagokat biztonságosabbá tevő gombákról hallhatnak. Létrehoztak tudósok egy meglepő fajtájú anyagot, az ostya vékony gomba lemezeket. Tűzgátló lemezekben növesztik a micéliumot, hogy biztonságosabb és nem toxikus módon védjék az épületeket. Minden gomba alatt micélium van, gyökérszerű, burjánzó, elágazó struktúrák hálózata. Ausztrál tudósok most ezeket a hálózatokat sikeresen belenövesztették lemezekbe, amik az épületekben tűzgátló anyagként működhetnek. A micéliumnak óriási előnye, hogy nem áraszt ártalmas vegyületeket, amikor tűznek van kitéve. Az új micélium lemezek, melyek egy műanyag tartályban növekednek egyedi alakjukban és néhány milliméter vastag védő szőnyeggé halmozódnak fel, megakadályozhatják, hogy az építőanyagok először égjenek. A micélium sötétben nő, ami azt jelenti, hogy az energia szükséglete viszonylag minimális, és a csapat a prototípusát közönséges melasszal táplálja. Ráadásul a micélium biológiai anyag és bármely hulladék, amit maga után hagy, komposztálható. A tudósok évek óta tudnak a micélium égésgátló tulajdonságairól, de ez az első eset, hogy építőanyaggal egyesítik. A micéliummal lecserélhető lehet a sok kereskedelmi épület szigetelő anyaga, a tűzgátló hab, ami égésekor szénmonoxid és más toxikus terméket produkál. Előbbi hírünkből megtudhatták, hogyan tartják biztonságosabban az épületeket a gombalemezek. Egy új fogalmat ismerhetnek meg most, az uránhalászatot. Nagyban megkönnyíthető az a folyamat, amellyel a tengervízből kivonják az uránt egy újonnan fejlesztett anyagtípus segítségével. Egy ausztrál vezetésű kutatás eredménye szerint az új anyagok erősen szelektíven és hatékonyan vonják ki az uránt, emellett költséghatékonyak is. Rengeteg urán van a tengervízben, ezerszer több, mint a földben, azonban rendkívül felhigult formában, így nagyon nehéz kivonni. A legfőbb kihívást a tengervízben lévő további anyagok jelentik, mint a só vagy az olyan elemek, mint a vas vagy a kálcium, amelyek sokkal nagyobb mennyiségben találhatók meg. A kutatásban rétegelt dupla hidroxidokkal kísérleteztek, ezek a viszonylag könnyen előállítható anyagok hatékonyan tudják kivonni a különféle fémeket. A rétegek pozitív és negatív töltést hordoznak, és bizonyos fémek, például az urán kivonásához lehet hangolni őket különféle hozzáadott anyagok segítségével. A vizsgálat során a neodímium bizonyult a legjobbnak, ez igencsak elősegítette, hogy az uránra váljon érzékenyé az anyag. Amikor a dupla hidroxid réteget neodímiummal bővítették, vonzotta az uránt. Az imént elhangzott módszer segítségével uránt lehet kivonni a tengervízből. A folytatásban bemutatjuk a különleges jeget, amelyet csak a legextrémebb forróság képes megolvasztani. Tartsanak velünk!
A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Forró, fekete és nehéz jég, amely ráadásul egyszerre szilárd és folyékony. furcsán hangzik, ám valószínűleg a vízben gazdag gázóriásokban épp ilyen jég képződik. Csak a legextrémebb forróság képes megolvasztani azt a különös jeget, amely olyan bolygókon található, mint a Neptunusz vagy az Uránusz. A víz a különböző égitesteken uralkodó rendkívüli nyomás és hő hatására bizarr módon kezd viselkedni. A szuperionos jég a víz egy furcsa formája, ahol az oxigénatomok egy szilárd köbös rácsba záródnak, miközben az ionizált hidrogénatomok szabadon áramlanak, mint az elektronok a fémekben. 5 évvel ezelőtt laboratóriumi kísérletekben már sikerült is létrehozni ezt az egzotikus jeget, amelyet szuperionos jégnek neveznek, 4 évvel ezelőtt pedig megerősítették létezését és kristályos szerkezetét. A közelmúltban a kutatók azonban felfedezték ezen szuperionos jég új fázisát. Ami ennek kapcsán igazán fontos, az a jobb vezetőképesség, ez ugyanis megmagyarázhatja az olyan égitestek, mint az Uránusz és a Neptunusz különös mágneses mezőjét. A víz egy nagyon egyszerű, könyök alakú molekula, egy oxigén atomból áll, amely 2 hidrogénhez kapcsolódik és rögzített helyzetbe kerülnek, amikor a víz megfagy. A szuperionikus jég azonban nem ilyen, és bár számunkra egzotikum, mégis az univerzum legelterjedtebb vízformái közé tartozik, amely feltételezhetően nem csak az Uránusz és a Neptunusz belsejében található meg, hanem a hasonló exobolygókéban is. Ezeknek a bolygóknak a nyomása a Föld atmoszférájának 2 milliószorosa, a belsejük pedig olyan forró, mint a nap felszíne, ebben a környezetben pedig a víz is rendkívül fura lesz. A szuperionos jég a hagyományos jégtől eltérően ionizált hidrogén atomokat tartalmaz, amelyek oxigén atomok szilárd rácsán áramlanak át, így egyedülálló vezető tulajdonságokkal és magas olvadásponttal rendelkezik. A vezetőképesség azért különösen fontos, mert a mozgó töltött részecskék mágneses teret alakítanak ki, és ez az alapja a dinamó elméletnek, amely leírja, hogy a kavargó vezető folyadékok például a Föld köpenyében vagy egy másik égitest belsejében miként hoznak létre mágneses mezőket. Ha pedig egy Neptunusz-szerű jégóriás belsejében több lenne a pépes állagú szilárd anyag, mint a kavargó folyadék, akkor megváltozna a keletkező mágneses mező is. Az előző felfedezés jelentősége abban rejlik, hogy az olyan bolygók, mint például az Uránusz és a Neptunusz mágneses mezőit megérthessük. A világ egyik legsötétebb folyójában talált meglepő anyagokról adunk hírt a továbbiakban. A Kongói Demokratikus Köztársaságban található folyó vize azért olyan sötét, mert medrének enyhe lejtése miatt alig hordoz üledéket, viszont nagy mennyiségű oldott szerves anyag található benne. Vize 4-szer több szerves szénvegyületet tartalmaz, mint a Kongó folyó, és 1,5-szer többet, mint az Amazonas mellékfolyója. A kutatók szerint a széntartalmú anyagok főként az esővízzel kerülnek a folyóba. A dzsungelt áztató eső ugyanis az elhalt növényzetből szerves vegyületeket olt ki. A folyó az esős évszakban el is árasztja az erdőt, a víz ilyenkor gyakran hetekig derék magasságban áll az erdőben, és csak nagyon lassan folyik el. Ez a folyamat szintén szerves anyagokkal gazdagítja a folyóvizét. Az 1 kilométer széles folyó a Kongóba torkollik, vízgyűjtő területét, amely 4-szer akkora, mint Svájc, érintetlen mélyföldi esőerdő borítja. A folyó mentén nagy tőzeglápok húzódnak, amelyek a le nem bomlott növényi anyagok miatt jelentős széndioxid elnyelők. A folyó szezonális vízszint adatait az 1930-as évek óta jegyzik fel, de mindeddig nem készült róla tudományos kutatás, így a víz kémiai összetételét is először elemezték. Az előbbi kutatás megoldást talált a világ egyik legsötétebb folyójának rejtélyére. Hamarosan egy reaktorrendszerről lesz szó, amely a nap energiájából képes teljesen zöld üzemanyagot előállítani. Várjuk vissza Önöket!
A tudomány mai állása.
A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
A tudomány mai állása szerint megötszörözni a napenergiával termelhető zöld hidrogén mennyiségét az új reaktorrendszer. Kizárólag a nap energiájából képes teljesen zöld, szénmentes hidrogén üzemanyagot előállítani az a reaktorrendszer, melyet amerikai kutatók fejlesztettek. A vízből a nap hőjének segítségével kiválasztott hidrogén képes hosszú távon hajtani teherautókat, hajókat és repülőgépeket üvegházhatású gázok kibocsátása nélkül. A világon ma előállított hidrogén nagy része csak szürke energiaforrás, mivel az földgáz és más fosszilis tüzelőanyagok felhasználásával termelik ki. Ezzel szemben a kutatók által bemutatott termokémiai szoláris hidrogén teljesen kibocsátásmentes alternatívát kínál. Becslések szerint az új rendszer a nap hőjének akár 40%-át is képes hasznosítani, ami óriási lépést jelent az így előállítható hidrogén mennyiségében, miközben a hatékonyság növelése csökkenti a rendszer összköltségét is. A rendszert a tervek szerint egy már létező energiaforrással, például egy koncentrált naperőművel kötnék össze, ami egy több száz tükörből álló kör alakú tömb, amely összegyűjti és visszaveri a napfényt egy központi fogadótoronyba. A rendszer ezután elnyelni a koncentrált hőt, amit vízbontásra és hidrogén előállítására irányít. A rendszer egy körpályán futó doboz alakú reaktorokból álló vonathoz hasonlít, ami egy naphőforrás körül fut. A reaktorok először egy forró állomáson haladnak át, ahol ki vannak téve a nap hőjének, akár 1500 Celsius fokos hőmérsékleten. Az extrém hő hatására a reaktorban található fém redukált állapotba kerül, vagyis készen áll arra, hogy a gőzből oxigént vegyen fel. Hogy ez megtörténhessen, a reaktor egy hűvösebb 1000 fok körüli állomására kerül, ahol gőz segítségével megkezdődik a hidrogén előállítása. A kutatók továbbá egy második reaktorcsoportot is létrehoztak, amelynek egységei az első vonat körül ellentétes irányba keringenek. Ez a külső reaktorsor hűvösebb hőmérsékleten működik, és a belső reaktorokból szívja el az oxigént és rozsdamentesíti az eredeti fémet, így nincs szükség energiaigényes mechanikus szivattyúkra. A kutatók jövőre építik meg a rendszer prototípusát, amit amerikai laboratóriumokban található koncentrált naperőművekben tesztelnek majd. Kibocsátásmentes alternatívát kínált az imént ismertetett új reaktorrendszer. Megszűnhet a turbulencia a repülőkön a következő beszámoló alapján. Bár már számos tanulmány megállapította, hogy a turbulencia a klímaváltozás hatására növekszik, egy osztrák vállalkozás mégis azt állítja, hogy kifejlesztett egy olyan rendszert, amely képes minimalizálni ezt a problémát. A bécsi cég érzékelők, valamint repülésirányító szoftverek segítségével figyelni meg, jelezni előre és kezelni a sokak számára ijesztő rázkódást. A rendszer képes az utasok által érzékelt turbulenciát több mint 80%-kal csökkenteni, kihasználva a vezérlő felület ellenhatásaként fellépő elhajlásokat. A rendszer alapvetően 2 méter hosszú, érzékelőkkel ellátott rudakból áll, amelyeket a repülőgép szárnyára erősítenek. Ezek érzékelik a légnyomás ingadozást a repülőgép törzsének különböző részein, amely alapján a szárnyakat is képesek beállítani. Az adatokat egy programon viszik át, amely millisekundumok alatt képes döntést hozni a repülőgép vezérlő felületeinek kiegyensúlyozásáról. A beérkező adatokból pontosan ki tudják olvasni a légáramlás irányát, amely alapján meg tudják jósolni, milyen irányú és erősségű lesz a turbulencia. A rendszer a pilótáktól függetlenül működik, így nincs szükség továbbképzésre, ám egyelőre csak sportrepülőkön tesztelték, így hosszú évekbe telik majd, mire az utasszállítókat is eléri a fejlesztés. A turbulencia csillapítására kifejlesztett rendszerről kaphattak most tájékoztatást. A továbbiakban a fény mentális egészségre gyakorolt hatását részletezzük. Maradjanak velünk!
A tudomány mai állása.
A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
Hogyan hat a fény a mentális egészségre? A következő kutatásból kiderül. A nappali és az éjszakai fények mentális egészségre kifejtett hatásait mérték felkutatók. Ismert, hogy a napi bioritmus zavara is együtt jár a pszichiátriai rendellenességek sokaságával, így arra voltak kíváncsiak a szakemberek, hogy befolyással lehet-e a fény arra, hogy valaki fogékony-e a pszichiátriai betegségekre. Arra jutottak, hogy az éjszakai fény növekedésével gyarapodtak, erősödtek a pszichiátriai tünetek, a depresszió esetében például 30%-os növekedést tapasztaltak. Azonban a nagyobb nappali fényhatás jótékony következményeire is bizonyítékot találtak, mintegy 20%-kal csökkent a depresszió esélye. Ez azt jelenti, hogy az éjszakai fények kerülésével és a minél több nappali fénnyel a betegek állapotát gyógyszermentesen is lehet javítani. A vizsgálatok során számos egyéb tényezőt is figyelembe vettek, mint az adott személyek életkora, neme, fizikai aktivitása, vagy épp az évszak, illetve az illetők foglalkoztatottsága, ám ezek semmiféle összefüggést nem mutattak. A kutatók szerint hatalmas társadalmi hatása lehet a kutatási eredményeiknek. Ha az emberek megértik, hogy az őket érő fényhatások befolyásolják a mentális egészségüket, már is tehetnek néhány egyszerű lépést a saját jóllétük érdekében. Az eredmények azonosak voltak akkor is, ha figyelembe vették az alvásidőt, a több műszakos munkarendet, a városi vagy vidéki lakhelyet, illetve a szív- és anyagcsererendszer egészségi állapotát is. A modern iparosodott világban az ember szó szerint megfordította a természetes életritmusát, miközben az agyunk evolúciója során a nappali életmódhoz alkalmazkodott. Ma viszont az időnk 90%-át épületekben töltjük, mesterséges fényben, ami nappal túl kevés, éjjel viszont túl sok, a természetes fény ciklusaihoz viszonyítva. A fény mentális egészségre gyakorolt hatását elemeztük az előzőekben. Pingponglabda újra gondolva, vagyis a sporteszköz hangszigetelő felhasználásáról adunk most információt. Egyszerű pingponglabdák felhasználásával készített zajszűrőt egy francia-görög kutatócsoport. Az így előállított szigetelő panelek olcsók, hatékonyak és az újrahasznosítás szempontjának is megfelelnek. Utak, repterek vagy csak maguk a városok folyamatosan morajló zajukkal vesznek minket körül. Bár ezt az esetek elsöprő többségében már észre se vesszük, attól, hogy nem tudatosul a zaj, még zavarja életminőségünket és sok esetben az egészségünket is. Vannak olyan embertársaink is, akik az átlagnál érzékenyebbek a zajhatásokra, így valamit kellene tenni a nem kívánatos hangok ellen. Az alacsony frekvenciás zajszennyezés sokféle forrásból ered, így a forrásokat megszüntetni nem igazán tudjuk, ezért a hangszigetelés a kivitelezhetőbb megoldás. A kutatók a labdákba meghatározott pontokon kis lyukakat fúrtak, ezzel egy rezonátort hoztak létre. A kiukasztott labdák egymás mellé illesztésével és az érintkezési pontok kiukasztásával a kutatók azt érték el, hogy a környezeti zajok igen széles skáláját nyelte el az az akusztikus metafelületnek tekinthető szigetelő panel. A lyukak számával és az összeillesztett labdák mennyiségével szabályozható az, hogy milyen frekvencia tartományban szigeteljen az így készülő modul. Az elhangzott elven alapuló akusztikai metafelület számtalan más alkalmazásban is felhasználható lehet, nem csak a sokunk számára üdvözítő hangszigetelésben. A folytatásban a gasztronómia világába kalauzoljuk hallgatóinkat. Tartsanak velünk!
A tudomány mai állása.
A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
A mosszatok és algák több ezer évig alapvető részei voltak az európai ember étrendjének a következő kutatás szerint. Európa tengerparti területein már évezredek óta fogyasztanak tengeri moszatot az emberek, derült ki egy friss kutatásból, amelyben 28 különböző partmenti lelőhelyről gyűjtött foglepedék mintákat vizsgáltak. Bár a tengeri moszatok egyes fajait ma az egészséges étrend részének tekintik, főként Ázsiában, ahol a több ezer moszatfaj közül mintegy 150-et fogyasztanak rendszeresen, arra eddig kevés bizonyíték létezett, hogy már az ókorban vagy még korábban ilyen táplálékhoz fordult volna az ember. A régészek elsőként neolitikus temetkezési helyen talált emberi maradványok között kezdtek kutakodni, a fogak messzes lepedékében nagyjából 5000 éve megkövült tengeri moszat nyomait fedezték fel. A felfedezés után úgy döntöttek, kiterjesztik a kutatást Európa többi részére, így összesen 28 ősi lelőhelyről, többek közt Spanyolországból, Portugáliából vagy Litvániából és 74 személytől gyűjtöttek lepedékmintát. Közülük 33 ember foglepedékében bukkantak tengeri moszatok vagy édesvízi növények nyomaira, attól függően, hogy partmenti területeken vagy a kontinens belsőbb részein élő emberek maradványait vizsgálták. Az eredmények alapján az emberek a mezolitikumtól kezdve egészen a középkor kezdetéig 1500 évvel ezelőttig fogyasztottak moszatokat és más tengeri növényeket, vagyis ez a fajta táplálék több évezreden keresztül az európai őseink étrendjének alapvető részét képezhették. Bár azóta az ehető moszatok és algák fogyasztása visszaszorult Európában, a szakemberek örülnének, ha a tanulmányuk segítene abban, hogy újra szélesebb körben elterjedjenek ezek a superfoodnak tartott, bőségesen elérhető, megújuló és tápláló növények. Már évezredek óta fogyasztanak tengeri moszatot az emberek, derült ki az imént elhangzott kutatásból. A továbbiakban megtudhatják, miért is rajongunk a zsíros ételekért. Agyi képalkotó eljárás segítségével sikerült kideríteni egy kutatócsoportnak, hogy mi teszi az ember számára oly vonzóvá a zsíros ételeket. Az már ismert, hogy ezeket, mint például egy tejszínes fagylaltot vagy egy teljes turmixot azért is szeretjük, mert a benne lévő zsír sejmes érzetet kelt a szájban. Most azt is sikerült megtalálni, hogy mely agyterület használja fel ezt, az étel textúrájára jellemző információt ahhoz, hogy még többet együnk ezekből. A kutatók különböző pontosan meghatározott zsírtartalmú és cukortartalmú turmix italokat készítettek. A kis adag kóstolókat követően az alanyoknak meg kellett mondaniuk, mennyi pénzt volnának hajlandóak költeni egy-egy teli pohárra az egyes turmixokból. A kísérlet közben funkcionális MRI agyi képalkotás révén kiderült az is, hogy milyen agyterület aktiválódik a turmix elfogyasztásakor és az érte való fizetség felajánlásakor. Az eredményekből kiderült, hogy az agyunk egy speciális régiója reagált az ital sejmességére, amely a jutalmazási folyamatokért felelős. Az aktivitása azt is tükrözte, hogy mennyit fizetne az adott alanya kóstolt turmixért, vagyis ez az agyterület jelenti az összeköttetést is a szájbéli érzet és az ételnek tulajdonított érték között. A felfedezés ahhoz is hozzájárulhat, hogy becsapva ezt az agyterületet olyan ételek készülhessenek, melyek ugyan sejmesség érzetét keltik, de nem magas a zsírtartalmuk, így egészségesebbé tehető velük az étel anélkül, hogy az élvezeti értékről is le kéne mondani. Az előbbiekben választ kaphattak arra a kérdésre, hogy mi teszi az ember számára vonzóvá a zsíros ételeket. Hamarosan az orvostudomány területéről érkeznek híreink. Várjuk vissza Önöket!
A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Leltárba vették kutatók agyunk sejtjeit. Az erről szóló tanulmányt osztjuk meg Önökkel. Elkészült az agysejtek részletes atlasza. A munka nagyságát mi sem jellemzi jobban, mint az, hogy az agyunkban 86 milliárd idegsejt és körülbelül ugyanennyi egyéb sejt található. A tanulmányok feltárták a különbségeket és a hasonlóságokat, melyek a sejtek szerveződésében és a genetikai irányításban fennállnak az ember és a főemlősök agyában. Ezekből kiderült, hogy egészen csekély génkifejeződési változások elegendőek voltak ahhoz, hogy az emberi agy rugalmasabbá, plasztikusabbá váljon, mint a főemlősök agya. Számos az agyfejlődés során lezajló folyamatra is fény derült. Az is világossá vált, hogy az emberi agykéreg kifinomult képességeket vezérlő régiója evolúciós forrópont, vagyis nagyon sok változás színhelye volt. A projekt fő célja az volt, hogy olyan leltárt készítsenek az agyunkról, annak sejtjeiről, amelyből kiderül, melyik sejt hol van, miként fejlődnek, miként kapcsolódnak egymáshoz és működnek együtt, s mi szabályozza az aktivitásukat. Ezen információkkal forradalmasítani lehet az idegtudományt, és új megoldásokat találhatunk az agyműködés rendellenességeire. Az agysejtek feltérképezéséről tudhattak meg többet az előbbiekben. Új rákellenes hatóanyagot fejlesztettek ki egy magyar laboratóriumban, erről a nagy jelentőséggel bíró felfedezésről értesülhetnek műsorunk zárásaként. Két fluor és egy klóratommal speciális módon helyettesített származékot fejlesztettek ki magyar kutatók, mint minden eddiginél hatékonyabb rákellenes hatóanyag jelöltet. Az utóbbi években kiemelkedő szerep jutott az úgynevezett célzott onkológiai terápiás eljárásoknak, amelyek során a felhasznált szer a sejtciklus szabályozásában hibásan működő rákos sejtek kontrollálatlan osztódását molekuláris szinten gátolva leállítja a daganat sejt növekedését. Ezek a kezelések meghatározott sejten belüli molekuláris célpontokra, például fehérjékre irányulnak. Az új magyar szer hatása az összehasonlító tesztek szerint jelentős mértékben meghaladja az amerikai fejlesztők legígéretesebb hatóanyag jelöltjeként tekintett szerét. A vegyület nemzetközi szinten is bizonyított, a magyar kutatókkal együttműködő torontói kutatócsoport vizsgálata is igazolta hatékonyságát. Új rákellenes hatóanyag kifejlesztéséről hallhattak utolsó hírünkben. Ennyi fért mai műsorunkba, röviden összefoglalva, mi mindenről esett szó mai adásunkban. Megtudhatták, hogyan tartják biztonságosabban az épületeket a gombalemezek. Beszámoltunk arról, hogy csak a legextrémebb forróság képes megolvasztani a különös jeget. Hallhattak az új reaktorrendszerről, ami megötszörözni a napenergiával termelhető zöld hidrogén mennyiségét. Tájékoztatást kaphattak a fény mentális egészségre gyakorolt hatásáról. Szó volt arról, hogy már évezredek óta fogyasztanak tengeri mosztatot az emberek, valamint az agysejtek feltérképezéséről is hírt adtunk. Híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm a figyelmet, a szerkesztő műsorvezetőt, Pós Szilviát hallották. Várom Önöket egy hét múlva ugyanekkor, ugyanitt. Viszont hallásra!
A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!